Tulajdonképpen abból kifolyólag gyakorlatilag két gondolat az, amit néhány bővebb mondatban szeretnék azért mondani, hogy addig tudjunk mindannyian közösen gondolkodni, és ami így évelején tartottam, meg tartom fontosnak, hogy ezek ilyen stabil alapok legyenek, és a két mondat gyakorlatilag a következő. Az első az, hogy belül bennünk épül Isten országa azáltal, hogy újjászül. A másik pedig, a második mondat, hogy és ezért építjük és alakítjuk a világot, a mi belső világunk Isten országa mintája szerint. Tehát, hogy bennünk épül az újjászületés által, és ez egy olyan minta, ami alapján meg tudjuk változtatni a világot jól. Mert mindenki meg tudja változtatni a világot, ez nem kétséges. Rengetegen már megváltoztatták, rengetegen rosszul is megváltoztatták. Most épp a Közel-Keleten próbálják újra változtatgatni a világot. Fegyverekkel, meg szócsatákkal. De mi tudjuk, hogy nekünk egy másik mintánk van, és ami alapján ugyanúgy meg lehet változtatni a világot. Na, erről akarok benneteket meggyőzni, hogy ezt higgyétek, és ebben maradjunk egész évben. A fiataljaimat szeretném megkérni, hogy segítsetek nekem, akik ott a hátsó sorban vagytok, az IFI jelenlévő tagjait, hogy vigyétek ezt, és adjatok mindenkinek. Majd az igehirdetés közben szeretném alkalmazni ezt a rövid imádságot. Senkit ne zavarjon az, hogy majd, hogy ezt én írtam. Tehát, hogy ez abszolút ne befolyásoljon senkit. Gyertek, segítsetek! Vihetitek is, akinek tudtok, mindenkinek, így van. Majd az igehirdetés egy pontján lesz rá szükség. Ha kevés, szóljatok! László Gábor bácsi nagy szeretettel üdvözli a gyülekezetünket, gondol mindenkire. Ő párjával, meg lányával együtt már egy jó ideje a Rákos Csabai gyülekezetbe járnak. Egyszerű ennek az oka, mert a fia ott a lelkipásztor. És jobban tudnak segíteni a rajtuk, mint idősödő embereken. Néha Gábor bácsinak van is ott feladata, vagy a körzetben van feladata, de nagyon köszöni a rágondolást, és ő is nagy szeretettel gondol a gyülekezetre. Remélem, hogy nálunk is, már nem csak nálunk, a mi otthonunkban, hanem nálatok is voltak vendégek, vagy olyanokkal lehettetek együtt az ünnepekben, akik hozzátok közel állnak, vagy ti is eljutottatok oda, akár rokonokhoz, családtagokhoz, szerettekhez, barátokhoz, vagy szomszédokhoz. Ebben az évfordulóban sikerült nekünk is, hogy már kevésbé a gyerekeinkre kell figyelni, hogy mi is voltunk szomszédban is, nálunk is volt szomszéd is, az ünnepek alatt végre egy kicsit szorosabbá tudjuk fűzni ezeket a kapcsolatokat is. Tulajdonképpen újra szeretném tehát olvasni azt az egy mondatot, ami talán a legfontosabb ebből a jézusi tanításból, amely így hangzik: keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. A mondandóm első fele gyakorlatilag szinte ugyanaz, csak más biblia verseket fogok idézni, mint amit elmondtam az év utolsó vasárnapján, de nem ugyanazt az igehirdetést fogom természetesen elmondani, egy kicsit máshogy foglalom össze. Ami alapján, mivel bennünk épül Isten országa elsősorban, ezért minden igyekezetünkkel azon kell lennünk, hogy teljen meg a lelkünk az ő országával. És hogy bennem legyen először Isten országa. Miért? Megint csak azt tudom mondani, mint tavaly, mert ami benned van, azt fogja tenni a kezed, oda fog menni a lábad, azt fogja nézni a szemed, azt fogja mondani a szád, és azt fogja tervezni az agyad, ami benned van. És ezért fontos, hogy Isten országa legyen bennünk, ahogy ugye Jézus egyszerűen megfogalmazta, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj, és azt csinálja az ember, amivel a szív csordultig van. Szóval nem szabad úgy gondolkodnunk, minthogyha politikusok lennénk. Akik azt mondják, ha megváltoznak a körülmények, megváltoztatjuk a körülményeket, akkor majd minden jó lesz. Vagy ha megváltoztatjuk az emberek viselkedését, hogy lehet politikusként, hogy szabályozzuk. Törvényileg, jogszabály, hogy mit szabad, mit nem szabad, miért, mi jár. Hallottuk az évvégi hírekből, hogy most már gyorsan bekaszliszták rögtön azokat, akik alkoholosan vezettek. És egy napon belül el is kezdődött a gyorsított bírósági eljárás, aminek a végén megszületik az ítélet. Tehát a politikusok így gondolkodnak, hogy jutalmazunk, büntetünk, tehát szabályozzuk az emberek viselkedését. Szülők között is vannak ilyenek, akik így gondolnak a gyereknevelésre, hogy jutalmazás, büntetés. Ez a gyereknevelés lényege. Szóval a politikusok. Vagy ha az embereknek jogokat és szabadságot adunk, akkor minden jó lesz, mert az emberek ugye jók, látjuk a nagyvilágban, mennyire jók az emberek, tehát hogyha szabadság, meg emberi jogok, azok megvannak adva mindenkinek, akkor jó lesz a világ. Szóval a rossz példákat csak azért mondtam, hogy ne gondolkodjatok úgy, mint a politikusok. Nekik ez a dolguk, hogy ebben az emberi szabályozásban higgyenek, de mi tudjuk, hogy ez nem vezet jóra, ez a fajta gondolkodás, mert ha az ember nem változik, hiába változnak a körülmények, hiába változnak a jogszabályok, hiába adunk nekik szabadságot, nem fog jobbá lenni a világ, ha az emberek nem változnak. Hát ezért hiszünk mi, nem csak mint hívők, hanem mint normális emberek is, a családban és a oktatási nevelési intézményekben. Tehát, hogy ott történik igazából a világ megváltoztatása, ezeken a helyszíneken. És ezért Isten válasza azokra az emberi problémákra, amikkel foglalkoznak nyilván a politikusok is, hisz foglalkozni kell ezzel, a megváltás, vagyis az ember megváltoztatása. Mert sajnos vannak olyan keresztény hívő testvéreink, akik úgy gondolkodnak, hogy a megváltott emberek nem feltétlenül változnak meg. Hát mi ezt nem fogadjuk el, hogy van megváltás, megváltoztatás nélkül. Ilyen nincsen. Tehát Jézus Krisztus nyilván nem azért halt meg, nem azért szenvedett, nem azért jött el a világba, nem azért adta oda az életét, hogy akiket megvált, azok ugyanolyanok legyenek továbbra is. Szószátnyárak, figyelmetlenek, másokkal nem törődők, önzők, iszákosok, tolvajok, kicsiben esetleg, vagy hamis kártyások. Nem ezért halt meg, nem ez a megváltás lényege, hanem hogy az emberek megváltozzanak. És mi ebben hiszünk, hogy ezért jött el a világba, ez Istennek az utolsó aduásza, Jézus Krisztus. Előtte voltak törvényadók, proféták, mindenki, és az utolsó szava, mondja a Szentírás, az utolsó tette a világgal Istennek Jézus Krisztus. Így gondolták az apostolok is, természetesen Jézus nyomán, akár Pál apostol, hogy a lélek bennünk léte termi meg, hogy egy más gyümölcse van a hívő ember életének. A lélek gyümölcse. És az egészet úgy foglalja végül Pál apostol össze, hogy a törvényi szabályozás nem ezekre az emberekre vonatkozik. Öröm, szívesség, jóság, hűség, hosszú tűrés, stb. Azzal fejezi be, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. Tehát nem az ilyenek ellen találják ki a törvényeket. Mert nem kell. az ilyenek ellen törvény. Vagy Péter apostol az második levele elején egy az egyben ki is jelent, így fogalmaz, hogy isteni természet részesei lettünk. Tehát, hogy egy más természet bújt bele a hívő emberbe. És Péter a mondandóját ezzel fejezi be, hogy ezért nem fogunk megbotlani soha. Az ember egy kicsit megrökönyödik. Nyilván nem azt mondja, hogy nem fogunk hibázni, hanem hogy az ember nem bukik fel saját magában, és abban az életben, amire nem csak elhívta Isten, hanem amire átformálta Isten. És Jézus Krisztusnak magának is az egész életének a legfőbb tanítása tulajdonképpen az, hogy van másfajta élet, van másfajta világ, mint amit az ember egyébként földi emberként tapasztal, és ez a másik világ Isten országa, és ezért lehetünk más emberré, más emberek ezért lehetünk. És ezért mond például Jézus ilyeneket, hogy békességet adok nektek, nem úgy adom, mint ahogy a világ adja. Magyarul ez alatt azt is kell értenünk, hogy elvehetetlenül adja. Tehát akinek Jézus által Isten a békéjét adja a lelkébe, abban béke van. Az egy más dolog, hogy alkalmanként esetleg ez kis háborgással vegyül, vagy kis nyugtalansággal, de hogy alapvetően a hívő ember életét a belső béke jellemzi. Nem csak a buddhistákét. Mert az egy kiváltságos osztály, tudjuk jól, értelmiségieknek való létfilozófia, buddhizmus. A kereszténység az meg mindenkinek. És ezért mondja Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, mert az én békémet adom nektek. De Jézus azt is elmondja, hogy aki nem születik újonnan, ezt nem fogja megtapasztalni. Tehát, hogy hiába törekszik erre, hiába próbál viselkedni, hiába próbálja követni Jézus tanítását, betartani mindenben, nem tudhatja megtapasztalni, mert ezt a létet, ez csak Isten szent lelke teremti meg az emberben. Korának egyik bölcs embere számára mondja Jézus, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Mert ami testtől született, test az, ami lélektől, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, mondja Nikodémusnak, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Hogyan történhet meg, hogy az ember így lássa a világot, és így éljen a világban? Békével, örömmel, erővel. Hogyan lehetséges ez? Ugyanebben a beszélgetésében, amit nagyon jól ismerünk, talán a Bibliának az egyik legközismertebb mondata Jézustól, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne legyen elveszett, hanem örök élet kezdődjön az életében. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, ezt sokan megteszik Istenen kívül, hogy elítélik a világot, talán keresztények között is néhányan, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. És aki újjászületik, abban pont ugyanez indul el, és onnan is sokszor letesztelhetjük a hívőket, bármilyen felekezethez tartoznak, hogy mi több bennük, a világ elítélése, vagy a világ üdvözítésének a segítése? Mert nem tudja segíteni az üdvözítését a világnak az, aki még nem üdvözült, aki nem tudja, hogy mi Isten országa. Van tehát egy másik, teljesen jó világ, ez Jézusnak nem csak a meggyőződése, hanem az állandó határozat kijelentése, és ez vagy benned és bennem van, vagy sehol számunkra. illetve hát vagy csak fantazmagória. Tehát, hogy elképzelés, hogy na milyen lenne. De Jézus nem azt mondja az Isten országáról, hogy majd ha mindenki így viselkedik, akkor itt lesz Isten országa. Hanem itt van, és aki akar, ebbe beléphet, és ebben élheti az életét, és tapasztalhatja azt, hogy Isten országa változtató hatása a környezetre nézve is sokkal erősebb minden más emberi változtatásnál. És ezért mondja Jézus azt, amit olvastunk is a tanításában, hogy keressétek épp ezért először Isten országát. Szóval nem szabad úgy gondolkodnunk, ebben az évben sem, hogy előbb megoldom a problémákat. Hogy előbb megteremtem a saját magam, meg családom számára a biztonságos életfeltételeket. Előbb bebiztosítom magam a váratlan és a nehéz helyzetekkel szemben. És aztán foglalkozom majd Isten országával, meg Istennel is, meg úgy közben is, mert amikor Jézus azt mondja, hogy keressétek először, akkor az azt jelenti, hogy minden helyzetben az egy elsődleges. Persze nem azt jelenti, hogy nem igyekszem a biztonságra, nem dolgozom a családomért, de hogy ez az elsődleges, hogy mindenben Isten országa az, amiben én élni akarok, és amit meg akarok teremteni. Mert hogyha nem, nem fogjuk látni, és nem fogjuk tapasztalni. Hívő emberi fejjel gondolkodva fogjuk látni a világot, de nem újjászületett, megváltozott embernek a szemével. Szóval, ha Isten így bennünk van, és bennünk él, akkor ez az ország onnan is tapasztalható, hogy az elfogadottság belső érzete tölti meg az embert. A belső szabadság érzete tölti meg az embert. A belső béke tölti meg az embert. Hogy öröm tölti meg az embert. Pál módjára fogalmazva, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Vagy ahogy szintén ő egy másik helyen mondja, hogy Isten országa nem szavak, hanem erő. Tehát amikor az ember belép ebbe az országba, azt tapasztalja, hogy több erőm van, mint amennyit gondolnék magamról. Negatív értelemben is, hogy sokkal többet kibírok. És még ezt is kibírom, meg ezt is kibírom. De pozitív értelemben, hogy még ezt is meg tudom valósítani, és ennek is neki tudok állni. Mert Isten országa erő. És ezért kell hitünk szerint mindenkinek újjászületnie. Mert ha egyre több újjászületett ember lepi el a falvakat, a városokat, az országokat, a földet, akkor egyre erőteljesebben megváltozik olyanná a világ, mint amit Isten akar rajtunk keresztül. Azért akartam, hogy nektek adjak egy ilyen kis imádságot, és mindenkire rábízom, hogy jobbat gondoljon, találjon, mondjon, írjon, nem kell semmit se visszajelezni, de a magam számára ebben az imádságban akartam összefoglalni, hogyha tényleg Isten országa számomra a legfontosabb, a legelsődlegesebb, akkor napról napra mi az, amit ennek alapján nekem kérnem kell magamba, hogy belém adja. Hogy teljes bizalommal legyek iránta mindig, minden helyzetben. Hogy bennem az ő öröme legyen, Isten öröme legyen, ami nem tud kifogni semmilyen helyzet. Hogy bátor legyek minden helyzetben, és ne vaciláljak, hogy tegyem, ne tegyem, mondjam, ne mondjam, menjek, ne menjek, kezdjem, ne kezdjem. Hogy az ő gondolatai legyenek bennem. Hogy tudjam, hogy ő egyáltalán mit akar abban a közegben, ahol én vagyok. A családomban, a lakókörnyezetemben, az egyházon belüli munkaterületemen ő mit akar? Hogy én aztán megvalósíthassam, és ne valami más találja ki, amit esetleg én akarok, meg én jónak látok. Nem magyarázni akarom ezeket a gondolatokat, csak akartam megértetni, hogy miért tartottam úgy, és miért gondoltam úgy, ha Isten országa fontos számomra, akkor csak ilyenek szabadnak benne lenni a kérésemben. Persze kérhetünk még bármi mást, csak ezek legyenek a legelsődlegesebbek. Mert ebben van erő, amit megéreznek rajtunk a környezetünkben lévő emberek. És innen lépek akkor oda, hogy nem csak bennünk teremtődik meg, meg épül Isten országa, hanem mint Isten munkatársai, ahogy Pál olykor-olykor fogalmaz, építjük és alakítjuk magát a világot is. Néha gondolok olyasmire, hogy a világon miért nem a legjobb szakácsok a keresztények? Tehát, hogy miért nem ez egyértelmű, vagy miért nem a legjobb pedagógusok keresztények? Vagy a keresztények a legjobb pedagógusok? Vagy a keresztények a legjobb orvosok? Vagy a keresztények a legjobb ügyvédek? Vagy a legjobb bírók? Mert ugye így kellene, hogy legyen, nem? Hogy így kellene, hogy működjön a világ, hogyha a kereszténységben tényleg az van benne, amit olvasunk a Bibliában. De én hiszem, hogy afelé haladunk, és azért az élet nagyon sok területén a legjobbak olykor tényleg keresztények voltak. Például azok a legjobb orvosok, akik elmentek harmadik világba, akár Ázsiába vagy Afrikába, hogy az ott élő embereket megmentsék, vagy gyógyítsák, vagy segítsék a mindennapi életükben. És ezeknek a többsége keresztény. Ma már nem csak, ma már ateista orvosokban is van jó szándék, és elmennek máshova segíteni a rászorulókon. Szóval ezért úgy gondolom, hogy igaz az Jézus nyomán, ha kicsit túlzónak is tűnik, hogy akiben Isten országa van, az foglalkozzon a világ dolgaival. Mert mindenki más nem Isten szerint fog vele foglalkozni. Tehát, hogy azok tudnak, legalábbis elméletileg, jól foglalkozni a világgal, akikben Isten országa van. És ezért fontos, hogy bennünk nagyon erős legyen. Mert akkor tudok úgy hozzányúlni, vagy úgy viszonyulni emberekhez, vagy úgy elkezdeni valamit, vagy úgy javasolni, vagy úgy tervezni, hogy az igazi változást hozzon, és jó változást hozzon az emberek számára. Vannak sajnos testvéreink, akik megelégednek azzal, hogy nekik jó. Tehát Jézus Krisztus megváltotta őket, nekik jó, mindenkinek legyen jó, más is térjen meg, és akkor neki is jó lesz. De biztos, hogy úgy van, hogy aki tényleg a szívébe fogadta nem csak a megúszását a büntetésnek, a végső ítéletnek, hanem a végleges és teljes bűnbocsánatot és egy új élet ajándékát, az szeretné, hogy másoknak is jó legyen. Én szeretném, hogy legalább mindenkinek annyira jó legyen, mint nekem. Nekem végül is nagyon jó, függetlenül attól, hogy volt bajom a szívemmel, vagy voltak bajok másoknak velem, vagy nekem a gyerekeimmel olykor, vagy néha anyagi dolgainkban megoldhatatlannak látszó helyzetek. Mégis azt merem mondani, hogy 2019 az nekem egy csodálatos év, és senkivel nem cserélnék. Senkinek nem adnám oda a bőrömet, hogy bújjon bele. Én szeretnék a magam bőrében maradni, mert ez nagyon jó. Ezt Isten jól kitalálta nekem. Szóval ezért szükséges, hogy megértsük, hogy nem pusztán a magunk életéről van szó, hanem Istennel egy közös nagy akcióban, vagy ahogy ma mondják, kampányban veszünk részt. És a megváltás egész folyamata az nem csak Isten ügye egyes egyedül, ahogy református testvéreink között, vagy most már néhány evangelikális, szélsőséges, kálvinista alapokon úgy gondolja, hogy el van minden döntve, hogy ki hova jut, ugyanúgy, mint a muszlimok, ahogy gondolják, és ezért olyan túl sokat nem is kell tenni másokért, mert akik ki vannak választva az üdvösségre, azok úgyis üdvözülnek, akik meg nem, azok meg úgyis elkárhoznak. Hát mi nem így gondoljuk, természetesen, mert Jézus se így gondolta. Jézus sem így beszélt, hogy vannak köztetek némelyek, akik akárhogy iparkodnak, úgyse jutnak be. Jézus nem így beszélt soha, és nem így gondolkodott. Tehát mi Istennel együtt vagyunk ebben a óriási nagy világ megváltoztató tevékenységben és programban, ezért mondta el többek között Jézus a minák történetét is, amelyben a gazdag ember oda hívja a szolgáit. Emlékszünk arra különben, hogy hány szolgát hívott magához? Hármat? Hármat legalább. Nagyon okos válasz. Hármat legalább. Esetleg ki emlékszik, hogy pontosan hányat? Akkor négyet. Megkeresné valaki a minák példázatát? Máté 25-ben a 14. verstől van. Ezt úgy kérdezem, hogy én is egy kicsit meglepődtem, amikor olvastam, legalábbis remélem, hogy jól olvastam. Aki megtalálta, mondja, tehát ez a Máté 25-14-től kezdődő szakasz, lehet, hogy szolgáit. Bennem is az volt, hogy végül akkor annyi, amennyit a végén elszámolásra kerül. De nyilván, hogy azt én legalábbis úgy értelmeztem a magam számára, hogy mindenkit oda hívott, amibe én is beletartozom, te is, mindannyian beletartozunk, akik hívők vagyunk. Akkor mégis valami nekem... Tessék? És az a minák, az a Márk evangéliummal? Lukács evangéliummal. Ja. Valami halványan rém lett, hogy van valami különleges feszültség a 10 szolga és aztán az elszámoltatottak között. Tehát ez a Lukács evangéliumában, a minák példázatánál van, és rossz helyre irányítottam mindenkit, ezért elnézést a talentumok példázatához, miközben én a minákról beszéltem. Tehát, hogy 10 szolgáját odahívja, és ha jól emlékszem, végül 4-et kér számon. 3-at, 4-et, és a többi mit csinált? Tehát így halványan akkor gondolkodtam el, hogy ha a többség még annyit se csinált, hogy elásta. Tehát még fel se fedezte, hogy mit kapott a többség. És lehet, hogy ez sokunkkal így van, hogy nem azokhoz soroljuk magunkat, akik képesek valamire, hanem akik azért nem képesek, mert talán nem is kaptunk semmit. De hát ez nem igaz. Tudjuk jól, hogy oda hívta magához, és kiosztott nekik mindent, ami szinte megbotránkoztatóan nagy lelkű, hogy semmivel nem a gazdag gazdálkodik, kereskedik, hanem a szolgái, vagyis mi, hogy ránk van bízva. Természetesen én is tudom, hogy a Szentlélek munkálkodását az ember nem tudja helyettesíteni. Szóval szeretném, hogyha egyetlen egy kérdést mindenki hazavinne magával, és azon egy kicsit gondolkodna, hogy ebben az évben hol, miben akarja Isten velem és rajtam keresztül építeni az országát. Szentgáli Katának van egy rövidke kis verse, befejezésül ezt szeretném idézni, a kegyelem ez a címe. Te soha többé nem leszel nyugodt, már ugye ha aki megtért és újjászületett, azoknak írja, és nem lesz tiéd a nyárspolgári béke, mert beléd hullott az Isten vetése, és azt kitépni nem lehet, vagy nem mered, mert érzed, hogy éned jobbik része. Azt megteheted, hogy sohasem kapálod, hogy letaposod a kihajló ágat, hogy nem öntözöd, hogy szinte gyűlölöd, de harmat is van, és néha akaratlan meglep. És valahogyan elindul benned egy gondolat, egy szó, egy meglátás, egy semmi, és amit már kezdtél elfeledni vagy letagadni, duzzad, újra él. A gyökér, a mag beléd szövődik, és szállá fakad, és vakmerő kalandra bátorít kilépni önmagadból, az átlagosból, komolyan venni azt, amit hiszel. Tulajdonképpen miért nem kezded el? Szentgáli Kata ezzel a kérdéssel fejezi be, hát miért ne kezdenénk el, természetesen, hogy elkezdjük, vagy folytatjuk. Szóval szeretném, hogyha bennetek, bennem is első legyen Isten országa, mert akkor erősek leszünk, szabadok leszünk, béke lesz bennünk, és örömteli szívünk lesz, és ezzel a lélekkel rá fogunk jönni arra, hogy mit tehetünk, hol változtathatunk, hol kapcsolódhatunk Istennek az elgondolására. És talán nem túlzás azt mondani, hogy Isten is büszke lesz ránk, mint a gyerekeire, gyermekeire, ahogy Jézussal kapcsolatosan mondta, hogy ime az én fiam, akiben gyönyörködöm. Hát kívánom, hogy legyen büszke ránk Isten, még inkább ebben az évben. Amen.